Keressük ki Bibliánkból az első korintusi levél első fejezetét. Korintusi levél első részéből fogok igéket olvasni. Az első korintusi levél 23. versétől egészen a rész végéig, tehát a 31. versig fogok igét olvasni. Keressük ki, és osszuk meg a mellettünk állóval, ha nincsen nála Biblia. Tehát 1 Korintus 1, 23. verstől fogom az Isten igéjét olvasni. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. De maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek. És a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. És hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltásá. Úgy, ahogy megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Jézus Krisztust prédikáljuk, semmi okunk arra, hogy dicsekedjünk, semmi okunk arra, hogy felmagasztaljuk magunkat, vagy egymást, vagy dicsőítjük a mi cselekedeteinket, a mi tetteinket. Pál apostol érdekes helyzetben van, Korintusban járunk, ugyanis egy olyan gyülekezetről van szó, akikről Pál így nyilatkozik, hogy nem sokan vannak közöttetek, akik az emberek szemében a világ megítélése szerint előkelők lennének, vagy okosok, vagy bölcsek lennének. Ugyanis a korintusi misztérium vallásokba, vagy a görög filozófusok közé az előkelő, a gazdag, az okos emberek kerültek, bölcsek, akik hosszan tudtak filozofálni, okoskodni, vagy előkelők, akik megbírták fizetni a misztérium vallással járó nagy kiadásokat, és a keresztény gyülekezet megalakulásánál azokat érte el Pál az evangéliumával, amit Jézus Krisztusról mondott, akik esetleg szegények voltak, vagy nem voltak olyan okosok, nem voltak olyan bölcsek, de az ő életükben látványosabb volt a megtérés, a megújulás, a megigazulás, mert Isten lelke bölcsétette őket, hogy Isten meggazdagította őket. Vannak emberek, akik a megtérésük után elkezdenek gazdagodni, nem azért, mert Isten valami különleges módon megáldja őket, hanem elhagynak káros szenvedélyeket, elhagynak hiába valóságokat, és elkezdik a pénzüket, a bevételeiket rendszerezni, elkezdik a pénzüket helyesen, jól beosztani, és több marad nekik. Vagy vannak, akiknek olyan életváltozáson mennek keresztül, hogy csúnya beszédűek voltak, káromkodó emberek voltak, verekedő emberek voltak, zűrös emberek voltak, minden bajban, minden balhéba benne voltak. A megtérésük, újjászületésük után kimaradtak ezekből. Kevesebb rendőrségi ügy, több idő, több erő a munkára. Kevesebb balhé, több idő jut a családra, több idő jut arra, hogy Istennek az evangéliumát, Isten munkáját végezd. Ezért mondja Pál apostol, hogy az elhívottak közül nem sokan vannak előkelők vagy bölcsek. Ez nem jelenti azt, hogy az előkelők, vagy a bölcsek, vagy a gazdagok ne térhetnének meg, de talán ők kisebb szükségességét érzik annak, hogy fontos és elengedhetetlen az evangélium befogadása. Nézzétek meg, hogy milyen országokban van ma ébredés a világon, vagy hol voltak ébredések ott, ahol az emberek meg tudták magukat üresíteni, elhitték azt, hogy Isten szent szelleme munkája őket is utoléri, és hogyha utoléri őket, akkor megváltoztatja. gazdag országok vagy fejlett országokban ritkán van ébredés, mert az emberek nem ismerik el a bűnösségüket. Nem ismerik azt el, hogy Isten kegyelmére szorulnának. Van pénzünk, jó a gazdaságunk, védelem alatt áll az országunk, jó a légierőnk, a katonai testületünk, jó a közgazdaságunk, jó a kormányunk. Minden rendben van, nem kell nekünk pártfogóra, nem kell nekünk felvigyázóra, nem kell nekünk segítőre. Miért? Mert mi megszervezzük magunkat, ellátjuk magunkat. Szegényebb országokban inkább rádöbbennek arra az emberek, hogy igenis szükséges, hogy Isten megáldja őket, mert kiszolgáltatott helyzetben vannak. Gondoljatok abba bele, hogy ott van Jézus Simon házában, egy előkelő ember, egy gazdag, egy bölcsembernek a házában, és valahogy bejut oda egy bűnös asszony, aki Jézus lábát megmossa. Jézus lábát a hajával tisztára, szárazra törli. És micsoda kontraszt van a két ember lelki állapota között. Óriási. Az egyik elismeri Jézust Úrnak, a másik pedig, mint egy vendéget, vagy csak talán képmutatásból hívta meg, vagy érdekelte őt Jézus, de addig már nem alacsonyodott le, hogy ő megalázza magát az Úristen előtt. Vannak olyan vallások, amihez tényleg pénz kell, vagy bölcsesség kell, vagy elég a kábítószer, elég a kábulatot megélni, és működik. Az Úr Jézus kegyelméhez kell a mi józan eszünk, és kell a mi alázatunk. Kell a mi alázatunk. Ezért mondja Pál, mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. A görög emberek, vagy a pogány emberek úgy gondolkodtak, de főleg a görög filozófiákat követők, hogy lehet megváltó egy olyan valaki, akit megölnek, kifeszítenek egy kereszten. Hát ez egy gyenge ember. Ráadásul azokat ölték meg kereszten, akik bűnösek. Hát egy bűnös ember hogyan lehet megváltó? Hogyan veheti el a bűnöket? Hogyan beszélhet az örök életről valaki, hogyha ő maga is meghalt? A zsidók pedig állandóan a jelt keresték. Emlékezzetek vissza az evangéliumokat, amikor olvassátok. A farizeusok állandóan kérik a jelt az Úr Jézustól. Isten kegyelmes, mert amikor eljött pünkös napja, mi volt a jel a zsidók számára? Ugye a lángnyelvek, illetve a nyelveken szólás. Isten milyen kegyelmes az emberhez. Jelet kértek? Adok én nektek jelet. Adok én nektek csodát, csak higgyetek bennem. De ennek ellenére a csodák, a jelek, a csodajelek ellenére is van, aki megkeményíti a szívét. Vagy van, aki azt mondja, hogy én bölcs vagyok, én nagy filozófus vagyok, én filozófusokat olvasok, én nagy gondolkodó vagyok, én logikus ember vagyok, és az én logikámban nem fér bele az Isten kegyelme, nem fér bele, hogy az jó Isten, a szent Isten, a bűntelen Isten elküldi az ő egyetlen fiát azért, hogy megváltsa, megtérítse, megigazítsa a bűnös embert. Miért? Mert szeret az Isten. De hogyan szeret az Isten, hogyha bűnös az ember? Miért szeret az Isten, hogyha én nem vagyok szeretetre méltó? Testvérek, ez a kegyelem. Isten eldöntötte, hogy az ő szeretete megtart bennünket. Ez nem racionális. Ez nem normális dolog, emberi léptékkel gondolkodva. Ezért mondja itt az Isten igéje Pál apostolon keresztül, hogy az Isten bolondsága, mert ezt bolondságnak tartják az emberek. Bölcsebb az emberek bölcsességénél. Sok bölcs ember van, sok okos ember van. Darwin például kitalálta, hogy hogyan alakultunk ki, hogyan alakult ki a ma létező élővilág. Vagy vannak mások is, akik a lélekről, gondoljatok Jung professzorra, aki a lelket, a szellemet kezdte vizsgálni, és eljut különböző zsákutcákba. Vagy akár vannak teológusok, akik eljutnak zsákutcákba a Bibliát kiforgatva. Miért? Azért, mert nem a megváltó Istent keresik, nem a megfeszített Krisztus prédikálják, hanem a maguk bölcsességét viszik bele a tanításukba. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Az ige hirdetés bolondsága. Lehet, hogy nem hívő hozzátartozók kérdezik, hogy minek mész még annyit gyülekezetbe. Hát már annyiszor hallottad az igét, annyiszor prédikáltak neked. Minek olvasod a Bibliát annyit? Hát nem olvastad már ki. Hányszor olvastad ki a Bibliát? Hány Bibliát hullott már neked szét? Minek kell azt megint olvasni? Ugye jobb esetben, vagy normális esetben veszel egy könyvet, elolvasod, és továbbadod, vagy eladod, vagy visszateszed a polcra, vagy visszaviszed a könyvtárba. Nem olvasod el újra esetleg azokat a könyveket, ami olyan gazdag, vagy olyan mély üzenetet hordoz, hogy érdemes egyszer, kétszer, ötször elolvasni, mert akkor érted meg annak az üzenetét. De a Biblia kiolvashatatlan. A Bibliának az üzenete a drága Szent Szellem által kiapadhatatlan. Az bármennyiszer el lehet olvasni. És bármennyiszer lehet arra úgy utalni, hogy igen, ez az ige tartotta bennem a hitet, ez az ige mentette meg a hiába való gondolkodásomat a kísértésbe esésből. Ez az ige adott újból erőt, vagy éppen figyelmeztetett, hogy ne menjek abba az irányba. Vagy ez az ige kezdett el engem tanítani, mert rosszul gondolkodtam, helytelenül gondolkodtam az élet dolgairól. Az ige hirdetés bolondsága, a bibliaolvasás bolondsága. Igen, embereknek ez bolondság, de neked maga az örök élet. Bolondság. Hogyan gondolkodnak ma az emberek a hitről, hogyan gondolkodnak az emberek ma a kereszténységről, és most nem pejoratív értelemben mondom a kereszténységet, hanem jó értelemben, a valódi Krisztus követésről. Úgy, ahogy te bemutatod. Úgy, ahogy a prédikátorok, a papok, a gyülekezetek, a hívő emberek, az egyének ezt be tudják mutatni. Azt olvassuk itt, hogy az Isten erőtlensége, és idézőjelben van ez téve a Bibliánkban, erősebb az emberek erejénél. Mi az Isten erőtlensége? Mi lehet az Isten erőtlensége? Mit mond a világ? Azt mondja a világ, hogyha téged bántanak, akkor bántsad őket vissza. Ha téged megloptak, akkor azt szerezd vissza. Ha téged megcsalt a házastársad, akkor csald őt vissza. Nem akarok ötleteket adni, de talán beugranak ezek a frázisok. Mi az Isten erőtlensége? Ő bűnt követett el ellened, te pedig bocsássál meg neki. A magunk erejéből tudunk megbocsátani, a magunk erejéből tudunk szeretettel válaszolni, a magunk erejével tudunk türelemmel vagy bölcsebben reagálni azokra a butaságokra vagy türelmetlenségekre? Talán nem, sőt biztos, hogy nem. Az emberek szemében sokszor erőtlennek és gyengének tűnnek a hívők, de amikor izmos férfiak nem ütnek vissza, pedig képesek lennének rá, együtt és temetése is, azt mondják, hogy figyelj, üljünk le, és akkor beszélgessünk erről. Látom, még mindig hadakozol ellenem, de adok neked még egy esélyt. Vagy vannak emberek, akiknek olyan intelligencia hányadosuk van, de az gonoszságra használják, és mit mond egy másik hozzá hasonló ember, nem szállok vele szembe, nem fogom én őt fúrni, kicsinálni, nem fogom őt megszégyeníteni, hanem imádkozok érte. És áldást mondok az életére. Ez az Isten erőtlensége. Hogy nem a képességeink, vagy a jogunk szerint válaszolunk, vagy reagálunk dolgokra, hanem azzal az alázattal, ahogy Jézus tűrte az őt kínzókat a kereszten, hagyjuk, hogy kibontakozzanak ezek az emberek, mármint rossz értelemben kibontakozzanak. Péter erről beszél, hogy a Krisztusért elszenvedett gyalázat, fájdalom, megvetés az örömöt, boldogságot ad. Miért? Mert Krisztusért kapjuk. Mert Krisztusért szenvedünk. De ez az erőtlenség erősebb az emberek erejénél. Milyenek az emberek erősek? Elmondják, hogy hogyan lehet megcsalni a házastársat, elmondják, hogy hogyan lehet kicsinálni a főnököt vagy a beosztottat, elmondják, hogyan lehet lopni, elmondják, hogyan lehet rosszaságokat tenni és nem lelepeződni, és az erősségnek tűnik. Önfejlesztő könyvek, vagy különböző szekták, vagy különböző agykontroll tanfolyamok, vagy különböző testi gyakorlatok. Erősítsd magad. Legyél te a legjobb. Legyél jobb, mint a többiek. De testvérek, nem ez volt a baj Korintusban? Nem olvastuk el ennek az igének az elejét, de ott valami olyasmi van leírva, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, én pedig Krisztusé vagyok. Hát ez is valami magamutogatás, ez is a másik fölé helyezem magamat. Testvérek, két útja van a karriernek, a sikernek. Az egyik illegális, a másik legális. Az illegálisat szeretném előbb elmondani, aztán gyorsan felejtsük el. Az illegális karrier az, hogy én választok tőlem egy gyengébet, egy butábat, egy balgábat, és azt mondom, hogy én jobb vagyok tőle. És amikor versenyre kényszerítenek bennünket, tuti a győzelem. Magamra fogok fogadni, és úgy is megnyerem, mert tudom, hogy én jobb vagyok tőle. Ez siker, testvérek? Egy 5 éves, meg egy erőbajnok, ha elkezd skanderozni, akkor nem nehéz fogadni az erőbajnokra, hogy győzni fog. De sokan ezt csinálják, hogy egy jóval gyengébet választanak, hogy ettől én jobb vagyok. Elmondom a legális karriernek az útját. Válasz magadat, és minden nap győzd le saját magadat. Ha ma 4 egységet teljesítettél, akkor holnap csinálj 5-öt. Ez már siker? De a magad erejéből ez sem fog menni. Mert akkor lehet, hogy 3-at csinálsz, és abba hagyod az egészet, hogy gyenge vagyok. Hát ezek az újévi fogadalmak. Mától nem dohányzok, mától nem iszom, mától nem csalom a házastársamat, mától nem lopok. De aztán van az a dolog, hogy mindenek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. És elbuksz benne. De ha mi párhoz hasonlóan a megfeszített Krisztus prédikáljuk, akkor lehet, hogy a világ szemében gyengék és erőtlenek vagyunk, de Isten ereje megőriz bennünket, az igehirdetés bolondsága megtart bennünket. Ezért mondja Pál, hogy azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. Amikor egy gyenge ember, akit lenéz a társadalom, elkezd megújulni, megváltozni Krisztus ereje által, akkor nem értik. Hát ő egy balek. Neki ez hogy jön össze? Hát ő egy örökvesztes, ő egy állandóan bénázó ember. Neki ez hogyan működik? És akkor bizonyságot tud tenni. Engem Krisztus megváltoztatott. Krisztus a szívembe költözött. Isten adta ajándékba az ő hitét, az evangéliumot, és elkezdett engem megváltoztatni, megigazítani. És ennek ez a hatása. Igen, én egy balek vagyok, én egy vesztes vagyok. De Istennel nem vagyok balek, hanem a győztes táborba tartozok. Mert Jézus győzött, és én az ő követője vagyok. Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Valóság sok ideje már talán lejárt, most a tehetségkutatóknak az idejét érjük. Na, ők a valakik. Ők a valamik. Ők a tehetségesek. Ők az ünnepeltek. Meddig, testvérek? Amíg az RTL-el a szerződésen nem jár. 1 év után kidobják őket, mint te a zsebkendőt, ami után elhasználtad. Olyanokkal beszéltem, akik ezt átélték. 1 évig minden színpadon ott voltunk, 1 év után meg hagytak minket ilyen halni. Fel kellett mondjak az állásomba, hogy a szerződésemnek eleget tegyek, de 1 év kihagyás után nem volt az a munkahely, aki visszavett volna engem. A valakiket. A híreseket. Mondtam egy nagyon tehetséges testvérnek, mondom, el nem elindulni ilyen tehetségkutató versenyen, mert mondom, de ez nem az Isten ereje, hogy én nyakon verem. Mert annyira szeretem őt, hogy nem akarom, hogy kidobják őt, mint egy mosott rongyot. És akkor azt mondta nekem, hogy figyelj, volt ilyen kísértésem, sőt, búzítottak is, az egy kicsit sok volt, hogy a gyülekezetből is néhányan, de aztán megértette velem Isten, hogy engem nem így akar valakivé tenni. Engem nem így akar használni, hogy bent vagyok egy évig a kereskedelmi tévé képernyőjén, meg valamennyi színpadon, meg minden kocsmában engem hívnak zenélni. Én a dicsőítő életemmel akarom az Urat szolgálni. És hiszem, hogy ez nem egy évig tart, hanem a halálomig tart. És hogyha a zeném is építi a testvéreket, annak meg külön örülök. Mondom, milyen nagyszerű dolog ez, hogy fiatal emberek így tudnak gondolkodni. Isten a semmiket valamivé teszi. Azért, mert odaadják, odaszánják az életüket. Oda teszik Krisztus oltárára. És az ő zenéjük, az ő művészetük nem magukat dicsőíti, hanem az Istent. És művészeten keresztül, legyen ez bármilyen ága a művészetnek, elér embereket. Legyen ez irodalom, legyen ez zenei művészet, legyen ez szobrászat, legyen ez festészet, vagy bármilyen más kreatív dolog. Ha Isten dicsőítésére használja, Isten fel fogja őt emelni. Nem akarok neveket mondani, nehogy a sok helyes művész kihagyjam, de talán nektek is vannak kedvenceitek, kedvelteitek, akik keresztény művészek, és a művészetük középpontjába Krisztus áll. És híresek lettek, és szakmai körökben is elismertek lettek. Miért? Mert ott sem hagyták el a hitvallásukat, és a művészetükben megvallották a Krisztust. Legyen ez a dicsőség az Istené. Aztán olvassuk tovább, hogy azért választotta ki Isten a semmiket, hogy valamiké tegye, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Bármi, ami dicsőíti az Istent, vagy amivel bennünket dicsérnek, itt ugye előbb beszéltem emberekről, akik a szakmájukban, hivatásukban megdicsőítik az Urat, ez sem tőlük van. Minden, amit elérsz, amit elérünk, az Isten ajándék, az Istentől jövő tehetség, az Istentől jövő erő és egészség. Semmi a miénk. Nincs semmi, amit hoztunk volna magunkkal. Bármit, amit kapunk, vagy elértünk, vagy tanultunk, az az Istentől van. És hogyha ezt Isten dicsőítésére, Isten szolgálatára tudjuk használni, akkor elérünk legális úton sikereket, győzelmeket, áldásokat, de ezzel is őt tudjuk dicsőíteni. Mert amikor dicsér minket a világ, hogy te milyen jó szakember vagy, te milyen szorgalmas vagy, te milyen hűséges vagy, te milyen lojális vagy a cégedhez, akkor el tudod mondani, hogy azért vagyok hűséges, mert Isten is hű én hozzám. És én akarom ezt a hűséget továbbadni feléd, kedves főnököm, kedves munkáltatom. Te olyan becsületes vagy. És akkor el tudod mondani, igen, mert Isten is becsületes hozzám. Hát ezt te hogy érted? És akkor tudsz neki bizonyságot tenni. Miért? Mert az életeddel dicsőíted őt. Ezért mondja Pál, hogy mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, a megfeszített Krisztust prédikáljuk. De ez csak a lelki pásztoroknak a jelmondata? Csak a régi szószékeknek a felirata kell, hogy legyen? Én azt gondolom, hogy nem. A lelki pásztorok dolga az, hogy felkészítsék a szenteket a munkára, a szolgálatra. Ez a ti dolgotok, testvérek, hogy a megfeszített Krisztus prédikáljátok. Hát hogyan? Az előbb elmondtam. Semmik vagytok az emberek szemében? Isten valamiké tesz benneteket. Hogyan? Hogy odaszálljátok az életeteket újból és újból az ő követésére, az Isten dicsőítésére. És azt, amit ti végeztek, amit ti csináltok, Isten felemel benneteket azon keresztül. Mert látjátok azt, hogy látják az emberek azt, hogy ti ebben hűségesek vagytok. Na mondok egy nem túl közkedvelt szakmát. Szennyvízszippantás. Hogyan lehet ezt jól csinálni? Oda mész, kiszippantod, elveszed a pénzt, ennyi a munka. Ott vagy időben, nem vagy bunkó, és Krisztusról teszel bizonyságot. Mert én nagyon sok szennyvízszippantóval találkoztam, ami nem volt csatornahálózat, ahol laktunk. Ez nem egy kellemes dolog, ezért keserűek az emberek. Ki vannak égve? Minden találkozol egy hívővel, egy hívő szennyvízszippantóval, az megjön, jó napot kívánok, jöttünk. Ez meg minek örül? Na hol van ez a kis csatorna felől? És akkor mutatod neki. De szép napunk van, és örül. És akkor azon gondolkodnak az emberek, hogy ez a jó ember minek örül? Büdösben van egész nap. Nem fokozom tovább a fantáziánkat, de minek örül ez? Hát biztos jó napja van, fizetésemelés volt. Jön két hét múlva, mi mindig örül. Ide jár már fél éve, de ez minden egyes áldott nap, amikor jön, örül. És megkérdezett tőle, hitetlenként, te minek örülsz? Neked mi bajod van? Hát a világ legganébb munkája a tiéd. És ő elmondja, hogy igen, de örülök, mert Krisztus engem megváltott. Mit csinálsz? Van egy öt perced? Ez meg hadd csinálja a szippantó a maga dolgát. És akkor elkezdve beszélgetni az emberekkel. Bagi Csaba, debreceni testvérünk, fél csapókertet, az egész szabadságtelepet, és a pacikertet végig evangelizálta. Azzal, hogy mosolyogott munkavégzés közben. Tudjátok, mi volt előtte? Talán már meséltem, egy kocsmáros. Egy jól menő vállalkozó, és amikor megtért, azt mondta, hogy én nem jutathatom tovább a férfiakat. Nem tehetem tönkre a családi költségvetést. Nem tehetem tönkre a házasságukat, a gyerek-szülő kapcsolatot. Eladom a vállalkozásomat, bezárom a kocsmámat. De hát ott volt a hitelje, ott volt a három gyermeke, élni kellett valamiből. Ezt a munkát találta egyik napról a másikra. És éveken keresztül ebbe dolgozott. Egy okos, értelmes, tehetséges ember. Isten így tudta őt használni. Ő kicsoda a világ szemébe, egy senki, egy kukás, egy melós, egy koszos, büdös ember, akinek a nevét se tudjuk, mert cippantós telefonszám, gyertek, 10 órára jól van, beírtuk, 10-re jönnek. De amikor az ő mosolyával, az ő szeretetével elkezdte megváltoztatni az embereket, akkor Isten kiáradt. És Pacon ma Magi testvérünk egy gyülekezet plántálásban dolgozik. Az önkormányzat azt mondta, hogy olyan ébredés van Pacon, hogy kap a baptista gyülekezet egy ingyen épületet. Kiírták, hogy baptista imaház, és minden héten ott Isten tiszteletek vannak. Azt el kell mondjam, hogy Debrecennek a pacikert része valami olyasmi, mint Eger mellett itt ez a szőlőcske, ahol az elváltak, a társadalomból kirekesztettek, a szegények laknak. A valamiket, a semmiket, hogy valamiké legyenek. Ők elhitték azt, hogy tényleg kegyelemre szorult emberek. Testvér, az evangélium mindenkié. Az evangélium hirdetessék minden embernek, minden teremtménynek, mondja a Biblia. De hogy Isten kiket hív, kiknek adja az ő kegyelmi ajándékát, az nem a mi dolgunk. Mi a megfeszített Krisztus prédikájuk. Ez a mi dolgunk. Hogy Isten kiben mit fog elvégezni, az meg az Isten Szent Szellemének a dolga. Három dolgot szeretnék még mondani zárásképpen. Azt mondja itt Pál, hogy igazságá lettünk. Róma 4:24-25-ben azt olvassuk. Hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, ami Urunkat. Aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Tehát ami megigazulásunk, ami mosolyunk az arcunkon, akármilyen nehéz munkát is vállalunk, az Krisztus feltámadásának ereje miatt történhet velünk. Vagy a megszentelődés. 2 Tesszalonika 2:13-15. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek, mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. A Szentlélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Isten szelleme, Isten Szent szelleme szentel meg bennünket. Ahogy elhangzott az imóri buzításban is, nem kell nekünk jónak mondani magunkat. Isten tesz bennünket jóvá. Ő szentel, ő változtat meg bennünket. És megváltása, Róma 8:23, de nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Várjuk, hogy Isten nem csak a szellemünket, a lelkünket, de a testünket is megváltsa. És Efézus 4:30-ban, és ne szomorítsátok meg az Isten Szent Szellemét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Isten az, aki megváltott bennünket, megigazított, és Isten az, aki megszentel bennünket. De hogyan történhet meg ez a csoda? Úgy, hogy újból és újból megalázkodunk az Úr előtt, és azt mondjuk, hogy jövök a kereszthez, jövök te hozzád, drága édesatyám, és kérem Jézus Krisztus kegyelmét az életemre. És én ezt a kegyelmet akarom tovább hirdetni és tovább prédikálni. És hiszem, ahogy engem megváltoztattál, meg fogod azokat is változtatni, akiknek én prédikálok. Ámen, testvérek? Ámen, legyen ez így. Imádkozzunk ezért néhányan hangosan.